Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatok.
Nagyon örülök, hogy eljöttetek ezen a délutánon, ezen a különleges húsvéti alkalmon, és jövő héten pénteken ünnepeljük nagy pénteket. 2000 évvel ezelőtt pénteken, húsvét előtti pénteken valami történt egy helyen, amelyről szólt ez a dal is. A világ történelme legnagyobb dolga történt 2000 évvel ezelőtt egy helyen. Egy olyan dolog, ami megváltoztatta az egész történelmet, az emberiségnek a sorsát, a te életedet és az én életemet. És ez a hely a Golgota. És ennek az eseménynek is a mai napnak ezt a címet adtuk, hogy Golgota. És ennek a dalnak is ez volt a címe, hogy Golgota. A Golgota, amin történt valami jelentőségteljes dolog. És nagyon tetszenek nekem is ezek a fények, amik gyakorlatilag elmondják, hogy mi történt a Golgotán. Jézus Krisztust keresztre feszítették. Nem tudom, hogy be lehetne adni ezeket a kereszteket. Jézus Krisztus volt az, akit keresztre feszítettek a Golgotán 2000 évvel ezelőtt. Húsvét előtti pénteken. És szeretném felolvasni most ezt a keresztre feszítésnek a történetét, és lehet, hogy már hallottátok sokszor, vagy olvastátok ezt a történetet, de lehet, hogy gyerekkorodban hallottad, olvastad már többször, de szeretném, hogyha most ezeket a szavakat megengednénk, hogy a szívünkbe jöjjenek, és visszavinnének minket 2000 évvel ezelőtt, mint hogyha beülnénk egy ilyen időkapszulába, és hányan láttatok a Vissza a jövőbe filmeket, ugye ez is egy hasonló dolog, csak most mi visszamegyünk a múltba 2000 évvel ezelőtt, és csak engedjük meg, hogy ezek a szavak nem lesz kivetítve, én fogom felolvasni. Engedjük meg, hogy ezek a szavak ma az életünkhöz szóljanak, mert a Golgotának van üzenete a számunkra. A Golgotának van három üzenete, amiről szeretnék ma beszélni. János 15-30-ig. Erre azok így kiabáltak. Vidd el innen, vidd el innen, feszítsd keresztre. Pilátus megkérdezte, végeztessem ki a királyotokat? De a főpapok így feleltek. Nincs más királyunk, csak a császár. Ekkor Pilátus átadta a katonáknak Jézust, hogy feszítsék keresztre, és így végezzék ki. Ők pedig elvezették Jézust. Jézus maga vitte a keresztfáját. Kimentek a városon kívül a Koponya nevű helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Erről van is egy képünk, erről a Golgotáról. Megnéztem az interneten, hogy hogyan néz ki ma ez a hely. És ahogy látjátok, ez a Golgota, a Koponyák hegye a mai időben is megvan, ez egy ilyen sziklás helyen van, és fönt ott egy temető van. Ez az a hely, ahova Jézust felvitték. Ott Jézust a keresztfára szögezték. Ugyanakkor két másik férfit is keresztre feszítettek. Egyiket Jézus jobb oldalán, a másikat a bal oldalán. Pilátus készített feliratot is, amelyet rászögeztek Jézus keresztfájára. Ez állt rajta héber, latin és görög nyelven. Názáreti Jézus, a zsidók királya. Az a hely, ahol Jézust megfeszítették, közel volt a városhoz, ahogy látjátok is itt a képen is. Közel volt a városhoz. Ezért a zsidók közül sokan elolvasták ezt a feliratot. A főpapok azt mondták Pilátusnak, ne azt írd a zsidók királya, hanem inkább azt, hogy ez az ember azt mondja magáról, hogy ő a zsidók királya. De Pilátus így válaszolt, amit írtam, megírtam. Amikor a katonák megfeszítették Jézust, minden ruhát levettek róla, és azokat négy részre osztották, hogy mindegyiküknek jusson belőle. Elég durva, de ők úgy fogták fel ezt az egészet, hogy hozunk egy kis szuvenyírt. A köntösét azonban nem akarták szétszakítani, mivel az varrás nélkül készült, vagyis az egészet egy darabban szőtték. Gyakorlatilag mindent levettek róla, mindentől megfosztották, még a ruhájától is. Csak gondoljátok el, gondoljátok bele magatokat abba a helyzetbe, elveszik a méltóságodat, elveszik a jogaidat, elvesznek mindent, még a ruhádat is, és még ezt is kisorsolják, hogy kié legyen. Azt mondták, ezt ne szakítsuk szét, inkább sorsoljuk ki, hogy kié legyen. Így teljesedett be, amit az írás mondott. Ruháimon megosztoztak, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák pontosan ezt tették. Jézus anyja ott állt a keresztfa közelében. Vele volt nővére Mária, Klópás felesége, és a Magdalai Mária is. Később, amikor Jézus látta, hogy már mindent befejezett, ami rá volt bízva, megszólalt. Szomjas vagyok. Ezzel teljesítette be, amit az írás mondott. Volt ott egy ecetes korsó, abból valaki belemártott egy szivacsot, és azt egy izsóp szárára tűzve felnyújtotta Jézus szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Beteljesedett. Azután lehajtotta a fejét, és meghalt. Azt írja a Biblia, hogy miután meghalt Jézus, egy nagyon érdekes dolog történt, amit be is bizonyítottak tudósok. Még nem volt este, azt hiszem dél volt, tehát még a nap sütött, de abban a pillanatban, hogy Jézus meghalt, utána elsötétedett az egész város, az egész föld, azt írja a Biblia. Lement a nap, és gyakorlatilag sötétség borította be a helyet. Az a módszer, ahogyan Jézus keresztre feszítették abban az időben, azokat, ez egy kivégzési módszer volt. Azok számára, akik gyilkosok voltak, akik rablók voltak, olyan emberek, akik a legbűnösebb és a legdurvább dolgokat tették a társadalom ellen. Ezeket az embereket keresztre feszítették, és élve, csak hogy éreztessem, hogy élve keresztre feszítették ezeket az embereket. És ezek az emberek nem azonnal haltak meg, hanem volt, hogy napokig ott szenvedtek fönn a kereszten. És tudjátok, az az érdekes, hogy Jézus, azt írja a Biblia, hogy ő nem szenvedett a kereszten sokáig. Nem azt mondom, hogy nem szenvedett sokáig, hanem ő nem elvérzett, vagy szomjan halt a kereszten, hanem az itt is írta a Biblia, hogy amikor azt mondta, hogy beteljesedett, lehajtotta a fejét, és meghalt. Tudjátok, Jézus Krisztust nem az elvérzésben halt meg, hanem az abban halt meg, hogy magára vette a világ minden bűnét. Az emberiség minden bűnét. És nem csak a mi bűneinket, nem csak az akkori embereknek a bűnét, akik ott voltak, hanem a világ minden bűnét. És amikor azt mondom, hogy minden bűnét, akkor azt mondom ezzel, hogy az összes ember, aki eddig valaha is élt, és valaha élni is fog, az több milliárd embernek a bűnét, amit valaha elkövettek, vagy valaha el fognak követni, a mi bűneinket. Gondoljátok el, hogy a világ összes bűne összpontosult egy helyre, egy személyre. Ezt írja a Biblia, hogy Jézus magára vette a világ minden bűnét, minden betegségét, minden fájdalmát, minden szenvedését, minden átkát, minden gonoszságát egy helyen összpontosult. És Jézus Krisztus ebben a súlyban halt meg, ahogyan ezt Isten ráhelyezte. És tudjátok, ami csak még jobban érzéketesebbé teszi ezt az egészet, hogy Jézus megtehette volna, hogy lejön a keresztről. Jézus Krisztust keresztre feszítették, de igazából megvolt a hatalma arra, hogy lejöjjön a keresztről, hiszen ő volt Isten fia. Megtehette volna. Viszont ő úgy döntött, hogy nem teszi. Miért? Mert annyira szerette ezt a világot. És tudjátok, ez a felfoghatatlan. A János 3.16 azt mondja, hogy Jézus úgy, Isten úgy szerette a világot. Úgy szerette a világot. És azt gondolom, hogy ezt a szót, hogy úgy, hogy mennyire szeretett bennünket, ezt a kereszten mutatta meg, hogy mennyire. Hogy képes volt feláldozni a saját életét. Azokért az emberekért is, akik ott voltak, és ostorozták, és korbácsolták, és leköpték, és átkozták. Tudjátok, mikor felvitte, azt írja a Biblia, hogy ő vitte a keresztjét a Golgotára. Tehát ez nem azt jelent, ez nem úgy volt, hogy elítélték, és akkor valaki vitte a keresztjét mellette, és majd fönt a Golgotán keresztre feszítették. Nem így történt. Ő neki kellett a város teréről egészen egy hosszú úton felvinni a keresztet, egy nehéz keresztet a hátán. Azt gondolom, hogy a Golgota szeretne üzenni ma számunkra valamit. Ez a történet valamit akar üzenni. Isten akar mondani nekünk a Golgotán keresztül dolgokat. Üzenni. És hiszem, hogy az első dolog, amit a Golgota szeretne emlékeztetni, amikor a Golgota emlékeztet bennünket, az az, hogy nem kell neked hordoznod a terheidet. Hiszem azt, hogy ez az első, amire Isten emlékeztet bennünket, amikor olvassuk azt a történetet, hogy nem kell nekünk hordoznunk a terheket. Tudjátok, nem tudom, hogy voltatok-e már utazni, voltatok-e már reptéren mondjuk, és... Emlékszem, mikor mentem Amerikába. Át kellett szállnom, de nem, ez nem üres, de hogy is. Voltatok-e már így, hogy így utaztatok, mondjuk reptéren átszálláskor egyik terminálból kellett menni a másikba, Lucy, te voltál már így, és 5 perc volt az átszállásig, és mondjuk rohannod kellett. Nekem volt ilyen, és pont elértem a gépemet. De igazából, ami miatt ezeket a... Nagyon sokszor így érjük az életünket, ugyanígy, csak mi nem egy napig hordozzuk ezeket a dolgokat. Sokszor ugyanígy hordozunk az életünkben terheket és súlyokat, és húzzuk magunk után ezeket a terheket. És a vállainkat lehúzzák ezek a terhek. Depressziót, stresszt, fájdalmakat. Rengeteg ember hordoz terheket az életben, és mindannyian szerintem már megtapasztaltunk hasonló dolgokat, amikor terheket hordozunk. Nagyon sokféle terhet hordozhatunk. És azt gondolom, hogy minden ember hordozott már terhet, aki itt volt. És hányan gondoljátok, hogy egy ideig lehet hordozni a terheket, de nem lehet sokáig. Igaz? Tehát egy ideig elbírom ezeket a dolgokat, egy ideig tudom húzni magam után, egy ideig tudom vonszolni és vinni magammal mindenhova, de igazából ezek a terhek megakadályoznak attól, hogy fussak. Az emberek, sokszor mi is terheket hordozunk. És mindenki ezen a világon terheket hordoz. Nem csak a nem keresztények, mi keresztények is nagyon sokszor terheket hordozunk. Terheket, stresszt, depressziót, hamis felelősségeket, bűnöket, függőségeket. Depresszió, mindenféle olyan dolog, ami próbálnak, félelmek. Hordozunk rengeteg ilyen félelmet is az életünkben, amik minket próbálnak visszafogni és próbálnak lelassítani. Szeretnék felolvasni nektek egy igét. Az Ézsaiás 53. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá. Fájdalmaink nehezedtek rá, és mi még azt hittük, hogy Isten csapásra sújtotta, és ő veri és bünteti. Bizony bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt, békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Ez egy profícia Jézusról az Ószövetségben, amelyik elmondja azt, pontosan leírta, hogy Jézus Krisztus, amikor ment föl a Golgotára, akkor gyakorlatilag húzta maga után az egész emberiségnek a bűnét, az egész emberiségnek a súlyát, a fájdalmait, minden dolgot, nem csak a tiedet, minden embernek a súlyát és minden embernek a fájdalmát, azért, hogy nekünk ne kelljen. Hogy ma mi szabadok lehessünk, hogy ne kelljen cipelnünk, hanem lerakjuk a kereszt tövében. Mert Jézus Krisztus az, aki helyettünk hordozta, és ezt ír a Biblia, erre emlékeztet minket a Golgota, hogy nem kell, hogy hordozd a terheket. Nem kell, hogy hordozd a terheidet. És biztos, hogy volt már veletek is olyan, amikor éreztétek ezt a terhet az életeden. Érezted azt, hogy van egy nyomás, van egy frusztráció, van egy teher az életeden, amit már hordozol egy ideje. Isten egyszer adott egy kijelentést, ahogy mentem az autómba, ültem, és egy Planet Shaker szám szólt, ami pontosan erről szólt, hogy ő volt az, aki felvette a világ minden terhét. Jézus volt az, aki felvette az összes terhét, a te terhedet, az én terhemet. Minden ember terhét felvette, hogy nekünk ne kelljen hordoznunk. Érted? És rájöttem arra, hogy amikor én keresztül megyek valamin, egy nehézségen, Isten, Jézus Krisztus már pontosan ugyanazon a szituáción keresztül ment. És ugyanazt a terhet, amit te abban a pillanatban, nem csak általánosságban véve hordozza a terheinket, hanem az a teher, amit te éppen ma hordozol, amit most hordozol, ezt már Jézus elhordozta. Szó szerint ezt a terhet. Ha van bármilyen dologról van szó, nem csak általánosságban véve. És erre akarlak bátorítani benneteket, hogy amikor bármilyen nehézségen mész keresztül az életedben, bármilyen terhet cipelsz, akkor gondolj arra, hogy Jézus pontosan tudja, hogy mit érzel, tudja, hogy milyen nehéz, mert ő ezt a terhet már elhordozta. És neked nem kell hordoznod. Csak add oda neki. Ragd le. Mert ő magára vette az emberiség minden bűnét, azért, hogy mi szabadok legyünk, azért, hogy mi fussunk. Nem kell tovább vinned. És ez a fantasztikus a Golgotában. Erre emlékeztet bennünket a Golgota. És amikor Jézus felvitte a keresztre az emberiség minden bűnét, azt írja a Biblia ugye, hogy sötétség borította el a földet. Hiszem, hogy ez azért volt, mert az utolsó személy is elfordította Jézusról a szemét. Ez pedig az ő atya, Isten. Azt gondolom, hogy annyira, azt írja az Ézsaiás igazából, annyira csúnya látvány volt Jézus, hogy már Isten se tudott ránézni. Gondoljátok el! És ez nem azért volt, mert Jézus egy csúnya ember volt. Nem azért volt, mert zsíros volt a haja, vagy azért, mert mondjuk véres volt. Nem ezért. Én hiszem, hogy azért, mert az a rengeteg bűn és rengeteg gonoszság, ami rajta volt abban a pillanatban, az annyira eltorzította őt, hogy az emberek nem tudtak ránézni, és már Isten se tudott. És Isten is elfordult tőle. És ez volt az a pont, ahol Jézus meghalt. Mert elvégeztetett. Viszont az a jó hír ebben, hogy Jézus Krisztus, amikor meghalt, ő lement a pokolba. És oda ment a sátán elé. És elkérte a halálnak a kulcsait. És ő ott a pokolban győzedelmeskedett, és legyőzte a halált. Legyőzte azt a dolgot, amit az emberiség nem tudott soha legyőzni. Az egyetlen dolog, amit egy ember se tud legyőzni, és soha nem is tudott. Soha egy ember még nem jött vissza a halálból. Egyedül egy valaki, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus legyőzte a halált. És ez az, amit a Golgota nekünk üzen. A második dolog, amire a Golgota emlékeztet bennünket, hogy Isten nem ítél el. Isten nem ítél el. És tudjátok, miért nem ítél el? Azért, mert Jézus hordozta a büntetést a bűneinkért. Nem csak felvette a terheinket, a bűneinket, hanem ezeknek a büntetését is felvette magára, és elhordozta, és kifizette. Én emlékszem, hogy egy pár évvel ezelőtt elkértem egy projektort, a gyülekezet projektorját elkértem, még a Deniszék itt voltak Magyarországon, és elkértem egy ilyen szilveszteri partira, és nagyon jó volt a parti, egészen éjfélig, amikor ugyanis egy konfetti ágyút kilőttünk, és a konfetti ágyú olyan szerencsétlenül találta el a plafont, vagy nem tudom, hogy visszacsapódott, meg minden, majdnem fejbe találta az embereket, és egy projektort így kilőtte. És abban a pillanatban a projektornak az izzója az így elszállt. És hát én tudtam, hogy ez egy nagyon drága dolog, 90 000 forint egy projektorba, egy új izzó. És abban az időben, meg hát most is, hát ez egy óriási pénzés. És tudtam azt, hogy ezt nekem ki kell fizetnem, ez az én hibám volt. És vittem vissza a Denisnek, és mondtam neki, hogy ez a helyzet, és annyira rendes volt a Dennis, azt mondta, hogy nem kell kifizetned, majd én kifizettem helyetted. És tudom, hogy ez egy eléggé ilyen gyenge példa, hogy Jézus mit tett értünk, de valami hasonló történt, csak sokkal nagyobb a 2000 évvel ezelőtt. Nekünk ki kellett volna fizetnünk a bűneinknek a következményét, az árát. Minden bűnnek megvan a következménye, azt írja a Biblia. De Jézus Krisztus helyettünk kifizette a büntetést is, hogy nekünk ne kelljen. Isten nem ítél el. A Golgota erre emlékeztet, hogy nem ítél el. 13 éves voltam, amikor megtértem, és amikor fiatal keresztény voltam, nagyon sokszor feljött bennem az a kérdés, hogy ha mondjuk elkövetek egy bűnt, de nem bánom meg időben, és mondjuk meghalok előtte, akkor vajon a mennybe kerülök? Vajon elvesztem az üdvösségemet? Nem tudom, lehet, hogy ti is már feltettetek hasonló kérdést, hogy én hívőként el tudom veszteni az üdvösségemet? Oké, megtértem, de el tudom veszíteni ezt? El tudom veszíteni ezt az örök életet? Őszintén, hányatokban volt ilyen kérdés? Mert bennem volt. Akkor ti nagyon jók vagytok. Örülök neki, hogy bennetek nincs ilyen. De bennem volt ilyen kérdés. És igazából például egy ilyen kérdés volt bennem, oké, mondjuk összeveszek valakivel, és tegyük fel, hogy valami szerencsétlenség ér, és mondjuk meghalok, mert tudom én, elüt a villamos, vagy valami, és nem rendeztem ezt azzal a személlyel, akkor vajon ezt nem kértem bocsánatot ezért a bűnért, akkor vajon Isten megbocsátva elmúlik az én üdvösségem? Elveszíthetem az üdvösségemet? És olvastam egy igét a napokban, ami annyira megértette velem, hogy Isten annyira kegyelmes, és annyira fantasztikus. Tudjátok, mi is a megtérés? Mi történik a megtéréskor? Mi történik akkor, amikor valaki elfogadja Jézus Krisztus, mint megváltóját? Ugye tudjuk azt, hogy az örök élet hitáltal van. Nem cselekedetek által, hanem hitáltal. Az örök élet nem attól függ, hogy te mit tettél, vagy mit teszel, hanem hogy ő mit tett. Érted? Azt tudjuk, hogy hitáltal van, nem azért, akik mi vagyunk, hanem azért, aki ő, Jézus Krisztus. És igazából mit jelent, hogyha valaki megtér? Ez nem a mi munkánk, hogy mi megtérünk igazából. Erről jöttem rá, hogy ez nem a mi munkánk, hogy mi megtérünk. Mi csak hiszünk, mi csak reagálunk Istenre, de ez nem mi vagyunk azok, akik az üdvösségünket kimunkáljuk. Az örök életünket kimunkáljuk. Isten az, aki újjászül bennünket, amikor megtérünk. Ő az, aki megigazít bennünket, tehát igazzá tesz. Ő az, aki szabaddá tesz a bűnök rabszolgaságából. Ő az, aki ajándékba adja ezt a dolgot. Nem mi, ez egy ingyenes ajándék, és ő az, aki elhelyez az ő családjába minket. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy elveszíthetem az üdvösségemet, akkor Istennek ezeket a dolgokat, ezt a 4-5 dolgot vissza kéne csinálnia. Pont az ellenkezőjét vissza kéne csinálnia. Szerintetek ezt megteszi? Nem hiszem. Nem. Abszolút nem. És tudjátok miért? Mert van egy ige a János 10:28-ban, ami erről beszél. Én pedig örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, mert senki sem ragadhatja ki őket a kezemből. Szóval, hogyha jön az ellenség, és azt mondja, hogy elvesztetted az üdvösségedet, nincs is, lehet, hogy nem is mész a mennybe, lehet, hogy nincs is üdvösséged, akkor szeretném, hogyha ezt az igét felolvasnátok, a János 10:28-at magatoknak. Soha örökké el nem vesznek, mert senki sem ragadhatja ki őket a kezemből. Hiszem azt, hogyha valaki Krisztusba helyezi a bizalmát, akkor örök biztonságban van. Ez a legjobb biztosítási cégeknél is jobb. Nincs ennél jobb biztosítás, mint hogy Krisztusban bízol. Hogy Krisztusban vetted a bizalmadat. Ennél jobb biztosítást nem találhatsz az életedre. Vannak életbiztosítások, balesetbiztosítások, mindenféle biztosítás van ma. A legjobb biztosítás, amikor Krisztusban vetted a bizalmadat. Szóval szeretnék még pár igét felolvasni. Igazából ezzel kapcsolatban. Szóval nem az alapján van üdvösségünk, hogy mi mit teszünk, hanem hogy Krisztus mit tett értünk. És ezen túlmegyek, az üdvösségünkért nem csak Krisztus tett, hanem az Atya is, és a Szent Szellem is. A Biblia tele van ilyen igékkel, tehát az Atya, a Fiú és a Szent Szellem mindhárman tesznek dolgokat a te üdvösségedért. Ezen csak gyorsan szeretnék végigmenni. A János 10.29, ez nincs a kivetítőn szerintem, vagy lehet, hogy ott van. Azt mondja, hogy Atyám adta nekem őket, ő pedig mindenkinél hatalmasabb. Ezért őket senki sem ragadhatja ki Atyám kezéből. Mit tesz az Atya az üdvösségeddel? Biztonságban tartja az üdvösségedet. Mit tesz a Fiú az üdvösségeddel? 1 János 2.1. Kedves gyermekeim, azért írtam ezt nektek, hogy ne vétkezzetek, mert ha valaki mégis elkövet valamilyen bűnt, akkor van, aki segít nekünk, és szót emel az érdekünkben az Atya Istennél, az igazságos Jézus Krisztus. Tehát mit mond itt az ige? Ne vétkezzetek, de hogyha mégis elkövettek egy bűnt, akkor ott van Jézus, a pártfogunk, aki úgy fog viselkedni ebben a helyzetben, mint az védő ügyvédünk, aki megtisztítja a bűneinket az Atya előtt. Ezt írja a Biblia. Tehát Jézus Krisztus az, aki a pártfogunk ilyenkor. Mit tesz a Szent Szellem? A Szent Szellem, hiszem, hogy ő az, aki indít bennünket a megtérésre. Amikor lehet, hogy feltetted a kezedet a gyülekezetbe, vagy lehet, hogy otthon Isten szólt hozzád, vagy bármilyen helyzetben is azt érezted, hogy Isten megtérésre hív téged. Ez nem az a prédikátor volt, akinek a hangját hallottad. Nem az a szép zongora zene, amit a háttérben hallottál, hanem hiszem, hogy az, hogy Isten volt az, aki indította, a Szent Szellem indította a szívedet. És azt írja a Biblia, hogy nem csak, hogy ő indít minket a megtérésre, de ő kezd el bennünk egy örökké tartó, formáló munkát elkezdeni. Egy örökké tartó, formálódó munkát. Ezt mondja a János 14.17, hogyha valaki ezt fel akarja írni, olvassátok otthon el. És még nagyon sok minden. Ő a garancia, ő a pecsét az életünkön, hogy Isten örökségét meg fogjuk kapni, ezt az Efézus 4.30 mondja, illetve ő az, aki egyé tesz Krisztussal és a többi hívővel, az 1 Korintus 12.13 mondja ezt. A Szent Szellem ezt teszi az életünkben. Szóval lehet, hogy elszúrtál valamit, lehet, hogy már ezerszer elszúrtál valamit. Szeretném, ha tudnád azt, hogy Isten nem ítél el, és Isten szeret és kegyelmes, és Jézus Krisztus nem büntet már ezekért, mert ő elhordozta helyetted ezeket a bűnöket, amiket elkövettél tegnap, amiket elkövettél ma, és amit el fogsz követni a jövőben. A harmadik dolog, amit Isten szeretne üzenni számunkra a Golgotán keresztül, és azt hiszem, hogy 3 szóba össze lehetne foglalni a húsvéti üzenetet. 3 szóban. Ez pedig az, hogy Isten szeret téged. Isten szeret téged. Ez a húsvét üzenete. Isten szeret téged. És ez a kép is, amit az elején kirakott a csúszka, kereszt egyenlő szeretet. A kereszt nem más, Jézus Krisztus keresztje nem más, mint az ő szeretete. Egy szeretet, amely hisz benned. Egy szeretet, amely meg tudja változtatni az egész életünket. Lehetséges, hogy tudod, hogy Isten szeret téged. És lehetséges, hogy tudod azt is, hogy Isten a szeretetét úgy mutatta meg, hogy meghalt Jézus Krisztus érted a kereszten. De az a másik kérdésem, hogy valóban elhiszed-e ezt? Valóban el tudod-e hinni? Egy dolog tudni Isten szeretetéről, de teljesen más, valóban elhinni, és ezt megtapasztalni a saját életünkben. Hányan repültetek már repülőgéppel? Nem iskolából, meg ilyenek, tehát hányan repültetek már? Oké. Szóval elég sokan repültetek, és én nagyon sokszor megtettem már Budapest-London távolságot repülővel, és nagyon szeretem azt, amikor felszállunk, és felmegyünk a felhők fölé, 11 000 méter magasságban vagyunk, és egyszer csak kijövünk a felhőkből, és hirtelen, mintha tiszta lenne az egész horizont, és meglátod a napot. És érzed azt, hogy igen, a nap az süt. Wow! Süt a nap! Gyönyörű! Wow! És megyünk, és csak nézzük a gyönyörű naplementét, vagy napfelkelt. A naplementében utazni amúgy a legszebb szerintem. És látod a habos felhőket, és fölötte a nap. Gyönyörű. Ennél szebb látvány nincsen. Legalábbis ritkán van. És aztán megyünk London felé. Pilóta bemondja, hogy elkezdünk ereszkedni, csatolják be a biztonsági öveket. Ez csak így eltűnik a szép napfény. Jönnek ilyen fehér felhők. Először fehér felhők. Mi megyünk lefelé. Elkezd rászkódni a gép. Megyünk még lefelé. Most már szürke felhők. Megint rászkódik a gép. Elkezd esni az eső. Megyünk még lefelé. Még jobban rászkódik a gép. Fúj a szél. Egyszer csak egy mennydörgés. Megyünk még lefelé, lefelé, és azt látod, hogy ott vagy London felett, és minden szürke, és fekete, és sötétség van, és igaz, Lucy? De általában vannak ilyenek. Jó, nem mindig, de azért a esetek 70%-ában így van, esik az eső. Na jó, villámok nincsenek, de szürkeség van, és sötétség sokszor. És tudjátok, nagyon sokszor ugyanígy éljük az életünket, és tudjuk azt, hogy Isten szeret minket. Tudjuk azt, hogy süt a nap, hogy Isten szeret. De amikor nehézségeken megyünk keresztül, nehéz elhinnünk igazából, hogy ő valóban ott van mellettünk, és szeret minket abban a pillanatban is. Nehéz elhinnünk. Nehéz elhinni, amikor mondjuk nem találunk munkát. Nehéz elhinni, amikor már imádkozol egy dologért több éven keresztül, és még mindig semmi válasz nincsen. Nehéz elhinni akkor, amikor mondjuk a gyermekeid nem akarnak hazajönni, vagy nem olyan dolgokat csinálnak, amit nem szeretnél. Nehéz elhinni, amikor a főnököt kiakaszt valami miatt, vagy nehézségek jönnek az életbe, anyagi nehézségek. Nehéz ilyenkor elhinni. De az a kérdésem, hogy a nehézségek közepette is tudsz-e, el tud-e hinni, hogy Isten szeret? A fájdalmak közepette azt akarja Isten tudatni veled, hogy ő szeret, és hisz benned. És teljesen a te oldalodon áll. És gondot visel rólad, és megvéd téged. Isten a világegyetem legerősebb és leghatalmasabb személye melletted áll. Ha ő melletted van, akkor ki lehet ellened? Az 1 János 4.16 azt mondja, mert Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben éli az életét, az valóban Istenben él, és Isten is él ő benne. Isten maga a szeretet. A Golgota, amire emlékeztet ma bennünket, hogy Isten szeret. Isten szeret téged. Isten szeret téged bármi mész keresztül, bármilyen nehézségeken. Bármennyire is nem tűnik úgy, hogy Isten szeretne. Isten szeret. És ott van melletted, és vigyáz rád, és tudja, hogy minden a legjobb érdekében van. Ezt bizonyította be a Golgotán. 4 dolog, amit Isten szeretete tesz az életünkbe. Szeretnék 4 dolgot mondani, ami hiszem, hogy Isten szeretete tesz az életünkbe. Egy olyan szeretet, amely terelget és vezet. Isten szeretet egy olyan szeretet, ami terelget és vezet bennünket. A János 14.6 azt mondja, én vagyok az út. Jézus ezt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általa. Isten szeretete vezet és terelget. Isten szeretete egy olyan szeretet, amely védelmezés segít. Védelmezés segít. Isten nem azért adta a parancsolatokat a Bibliába, nem azért adta az ő igéjét, hogy elítéljen, hanem azért, hogy megóvjon bennünket. Isten szeretete és védelme sokszor az, amit leír az ő igéjében. Hogy amikor azt mondja, hogy tedd ezt, vagy tedd azt, amikor indítja a szívedet, tudod azt, hogy valamit meg kell tenned, nem akarod megtenni, de tudod, hogy ez a helyes. Ilyenkor Isten védelmez és segít. Róma 8:38-39 azt mondja, hogy Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, sem ami a magasságban van, vagy a mélységben van. Semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, ami Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Jézus Krisztusban mutatta meg Isten az ő szeretetét. Isten szeretete egy olyan szeretet, amely szabaddá tesz. Szabaddá tesz bennünket. A János 8:36 azt mondja, ezért, hogyha a fiú megszabadít benneteket, titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Jézus Krisztus igazi szabadságot tud adni. Hogy önmagad lehetsz, az lehetsz, akinek megteremtett. Szabadság a múlttól, szabadság a hibáktól, a bűnöktől, szabadság a félelmektől, szabadság a depressziótól, szabadság a betegségektől, szabadság az aggodalmaktól, ezektől a minden függőségtől. Jézus Krisztus szabaddá tesz bennünket, az ő szeretete tesz minket szabaddá. És ezt mutatta meg a keresztfán. Ahogy az előbb mondtam, mi történt, miután Jézus meghalt? Pénteken meghalt. Mi történt vasárnapig? Mi történt abban a három napban, mielőtt feltámadt volna? Jézus lement a pokolba, egyedül. És oda ment a sátán elé, aki azt hitte, hogy győzött, azt hitte, hogy legyőzte Jézus Krisztus, azt hitte az egész sátáni hadsereg és minden démon, hogy Jézus Krisztus legyőzték, de odaállt, és elvette a pokol kulcsait, és diadalmaskodott az ellenség felett, a sátán felett, és ma ő tartja kezében a halálnak a kulcsait. Legyőzte a halált. Legyőzte a halált. Jézus Krisztus utána feltámadt vasárnap reggel, húsvét reggelén, és ezt fogjuk ünnepelni vasárnap, mikor reggel felkelünk. Emlékezzetek erre, hogy Jézus Krisztus legyőzte. Legyőzött minden bűnt, minden gyengeséget, minden betegséget az életünkbe. És végül a negyedik dolog, ami a legfontosabb. Ez a szeretet egy új életet ad, és egy új értelmet ad a létezésnek. Jézus Krisztus szeretete egy új életet fog adni, és új életet adott. Jézus Krisztus szeretete nem csak egy örök életet adott, hanem egy új értelmet adott a létezésünknek. A két legfontosabb kérdés, ami minden emberben felmerül, minden ember feltette ma magának ezt a két legfontosabb kérdést, akár keresztény, akár nem keresztény. Az egyik kérdés az az, hogy ki Isten? Ha egyáltalán létezik, ki Isten? És milyen ő? A második legfontosabb kérdés, amit minden ember feltett már magának, az az, hogy ki vagyok én? És miért létezem? Miért vagyok ezen a földön? Mi a célom? És tudjátok, az az érdekes, hogy amikor megismerjük Krisztust, megértjük, hogy ki Isten, abban a pillanatban megtudjuk, hogy kik vagyunk mi, és mi a célunk ezen a földön. Amikor megismered Krisztusnak a szeretetét, megérted azt, hogy ő kicsoda, hogy mennyire szeret téged, értelmet fog nyerni az életed, és meg fogod tudni, hogy ki vagy te, és mi a célod ebben a világban. Értelmet fog kapni az életed. A Jeremiás 29.11 azt mondja, hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra, mondja az örökkévaló, és ezek a tervek békességről és felvirágozásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amiben jót várhattok. Isten szeretete új kezdetet ad, új reményt, új életet. És ez az, amit ünneplünk húsvétkor. A feltámadás. Feltámadunk Krisztussal együtt, és egy új életünk lesz. Az Efézus 2:4-5 azt mondja, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Ahogyan Krisztus feltámadt, és hogy Krisztus feltámadt a harmadnapon, a húsvét első napján, harmadnapon a sírból, életre tud kelteni bennünket. Életre tudja kelteni azokat az álmokat, amik elvesztek benned, életre tudja kelteni azokat a reményeket, a hitet, ami elveszett benned, a bizalmat esetleg, ami elveszett benned. Életre tud kelteni egy új szenvedélyt, egy új szeretetet, életre tud kelteni mindent, ami meghalt, és minden, ami elveszett az életedben. Helyre tudja állítani a romokat, helyre tud állítani minden, bármilyen kapcsolatot, helyre tud állítani mindent az életben. Mindent újjá tud teremteni. Ez a feltámadás ereje. Mert Jézus legyőzte a bűnt, és mindenre képes, hogy helyreállítson mindent. Nincs olyan reménytelen szituáció, amit Isten ne tudna helyreállítani. Nincs olyan reménytelen ember, akit ne tudna megváltoztatni az életedbe. Nincs olyan reménytelen dolog, amit ne tudna megváltoztatni. Egyetlen egy dolog nem változik soha. Ez pedig Isten. Minden más meg tud változni. Az ő feltámadásának az erején keresztül. Erről szól a húsvét. Erről szól a húsvét. Hogy új emberekké válunk. Hogy újjáterem bennünket Krisztus. És most csak szeretném, hogyha imádkoznánk, és nem sokára úrvacsorát is fogunk venni. Mert vissza fogunk emlékezni arra, amit Krisztus tett értünk. Tudom, hogy ilyet ritkán szoktunk csinálni, de az úrvacsora gyakorlatilag arról szól, hogy visszaemlékezünk arra, hogy Krisztus teste megtört a kereszten, és az ő vére kifolyt a kereszten. Ezt fogjuk nem sokára. De előtte szeretnék feltenni a legfontosabb kérdést az életedben, amit nem tudom, hogy meghoztál-e, de lehet, hogy még nem. Ez pedig az a kérdés, hogy Krisztussal milyen a kapcsolatod. Meg vagy-e békélve Istennel? Van-e békességed vele? Van-e egy kapcsolatod Krisztussal? Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy biztos vagy-e abban, hogy van üdvösséged Krisztussal? Mert azt írja a Biblia, hogy aki hisz, az üdvözül. És nekünk igazából semmi más nem kell tennünk, csak erre reagálnunk, amit Krisztus tett. A mai délutánon erről beszéltem egész az előző 45 percben, hogy mit tett Krisztus. Ez nem az, amit mi teszünk, hanem amit ő tett. A mi részünk csak az, hogy el tudjuk-e fogadni ezt az ajándékot tőle. Be tudjuk-e fogadni az életünkbe. El akarjuk-e fogadni, és hiszünk ebben. És azt mondja Isten, hogyha igen, hogyha a hitedet, a bizalmadat belén helyezed, akkor adok neked egy örök életet. És szeretnélek behozni az én családomba téged. És ebből a családból soha nem fogsz kikerülni, mert én foglak bent tartani, és biztosítani fogom ezt a helyet számodra. Szeretnél egy biztosított helyet már a mennybe magadnak? Nagyon sokan vesznek telkeket a Holdon, mert azt hiszik, hogy majd egy idő után majd oda fogunk kiköltözni. A mai kérdésem az az, hogy van-e neked egy helyed a mennyországban? Van-e helyed? Van-e egy biztosított helyed a mennyben? Mert Isten akar adni, és mindannyiunknak van hely, és mindannyiunk számára van hely, és nincs olyan, hogy Isten kifogyna a helyekből. Hunyjuk be a szemünket, és csak imádkozzunk. És szeretném megkérdezni azt, hogy ki szeretne ma egy helyet mennyországban saját magának. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem vagy benne biztos. Akkor csak most kötelezd el megint Isten mellett magad, csak dönts még egyszer. És hogyha te már tudod, hogy van egy helyed a mennyben, akkor mosolyogj. Mert a legjobb dolog történik veled. A legjobb dolog. És most csak imádkozzunk együtt, akik feltették a kezüket, és imádkozzon az egész gyülekezet velem együtt. Jézus Krisztus, hiszek benned. Beléd vettem ma a bizalmamat. Köszönöm, hogy szeretsz, hogy meghaltál értem, és hogy kibékítettél Istennel. Köszönöm, hogy kifizetted a bűneimet, hogy nekem ne kelljen meghalnom. Szeretnék hozzád tartozni, és a gyermekeddé válni ma. Fogadj be a te családodba. Szükségem van rád. Veled akarok élni. Életem végéig. És örökké. Köszönöm, hogy a mai naptól kezdve örök életem van. Amen. Amen. Adjunk egy nagy tapsot azoknak, akik ma úgy döntöttek, hogy Krisztus befogadják az életükbe. Azt mondja a Biblia, hogy egy megtérőnél egy nagy buli van a mennyországban, egy nagy parti van a mennyországban. És ez a legjobb döntés, amit valaha meghozhatunk. Szóval büszkék vagyunk rátok. És Isten, üdvözlünk Isten családjában. És ez a legnagyobb dolog, és a legfantasztikusabb dolog, ami valaha történhet.